rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Krisztus békéjéről szólt az evangélikus püspök Miskolcon, csak egy óvoda maradt fűtés nélkül Kozincbarcikán, jön az idei Mátra téli teljesítménytúra, ezek mai műsorunk főbb híreit, tartsanak velünk. A keresztények feladata, hogy Krisztus békéjét hirdessék, mondta Fabinyi Tamás evangélikus püspök az ökumenikus imahét keddi miskolci alkalmán. Az ökumenikus istentiszteletet Ternyák Csaba egriesek, Orosz Atanáz a görögkatolikus miskolci egyházmegye püspöke és Barna Sándor a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke szolgálatával tartották meg. A különböző keresztény egyházak képviselői imádkoztak, a gyönyörű kórus zenéről pedig a miskolci Szent Ferenc kórus gondoskodott Gergely Péter Pál kar vezetésével, tudósít az eseményről a minap.hu portál. A templom pacsorai zsúfolásig megteltek, és a történelmi egyházak különböző keresztény felekezeteiből érkezett hívek megtudhatták, mit jelent Krisztus békéje, és ezt hogyan képviselhetik hitelesen. Mindezt az idei ökumenikus imahét mottójának jegyében, amelyet az Örmény Apostoli Egyház választott, egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Az operatív törzs közlése szerint Kozincbarcikán ma hajnali fél ötre mindenhol helyreállt a távfőszolgáltatás. Tegnap a sérült vezetékrész kiszakaszolásával a szolgáltató folyamatosan csökkentette a fűtés és melegvíz nélkül maradt fogyasztók számát. Hajnali 3:42-re 512 fogyasztónál nem volt még szolgáltatás. Mint tudatták, még hétfőn délután felmérték az ott lakók helyzetét, 39 lakásban az önkormányzat által biztosított kiegészítő fűtőtesttel fűtöttek, 9 ember pedig átmeneti elhelyezést kért. Végül mind a 9 érintett rokonokhoz ment, senki nem igényelt az önkormányzat által felajánlott lakást. A város Csokonai utcájában meghibásodott 100 méteres csőszakaszt a tűzoltók hőkamerával átvizsgálták, így lehetett beazonosítani a sérülés helyét, amelyet a szolgáltató feltárt és helyreállított. A városban megnyitott melegedő helyet végül nem kellett igénybe vennie senkinek. Az önkormányzat által működtetett Ne felejts óvoda fűtését biztosító vezeték elavult, így az óvoda tavaszig nem működik. A gyermekek felügyelete a város többi óvodájában valósul meg. A távfőszolgáltatás kiesése miatt tegnap 4 helyi általános iskolában volt tanítási szünet, ma csak a Kozincbarcikai Pollak Mihály általános iskola Ádám Jenő tagiskolájában nem volt oktatás, a fűtés ott is elindult, de a tanítás kezdetéig még nem ért el a megfelelő hőfokot. A sátor a Jójhelyen található Rákóczi Élményközpont neve egyet jelent az évek óta tartó folyamatos fejlődéssel a tulajdonos szerint. A táborozók igényeinek kiszolgálása mellett a turizmus szegmensében is nagyot lépett a Rákóczi Szövetség, hiszen legutóbbi beruházások az 50 szobás Hotel Princeps szálloda megépítése volt. A létesítményt Sugár Péter Prima Primissima és Ibl-díjas építészmérnök tervezte, aki az épített kulturális örökség, mint körülvevő környezetben, a Várhegy adottságait és a páratlan természeti látványt kihasználva egy egyedülálló épület rajzait vetette papírra, amely több mint egy év alatt tavaly meg is valósult.
Ez a hely egészen fantasztikus, mert ugye van egy völgy, amiben beletelepült a tábor, tábornak az épületei, és a már megépült háromcsillagos szálloda, meg a sportcsarnok nagyon szépen belesimul a völgybe, tehát nem takarja el a kilátást, a terep megy tovább, és az erdőt nem takarják be ezek az épületek, és a szállodának a helye pedig egészen különleges, mert ahogy nyílik ki a völgy, elfordul ez a hegyoldal. És pontosan ahol fordul a hegyoldal és a rétegvonalak bekanyarodnak, arra a helyre kellett a szállodát tervezni. És ez azért egy egészen csodálatos hely, mert az egyik irányból ugye a várat és a kilátót látjuk, ugye a Várhegyet, a másik irányban pedig kinyílik a táj, és az egész Bodrog közt végig látni, meg Sárospatakot lehet látni. Tehát ez egy olyan egészen fantasztikus panoráma, hogy azt gondolom, hogy ez a világon egyedülálló. Azt gondolom, hogy annak, hogy a szállodának nagy lesz a turisztikai vonzereje, többek között ez a fantasztikus kilátás is, hogy ez is bele fog ebbe játszani. Úgyhogy az épület megtervezésénél figyelembe vettük ezt a szöktörést, ami ugye a hegyoldal elfordulásából származik, és ahol pedig ez a fordulat történik, ott van a szállodának a központja. Tehát a bejárata, a reggeliző foájéja, illetve egy wellness központ is ott fog épülni, ahonnan mind a két irányba gyönyörű kilátás nyílik. Semmiképpen nem lesz zavaró. Egyrészt jobbra látni már a 37-es úton közeledve a váromot és a fölötte épült kilátót. És akkor ugye ettől balra lejjebb fog megjelenni a szállodának a sziluettje, ami egyáltalán nem lesz eldugva, ugyanakkor egyrészt az épületnek a szintjei teraszoznak lefelé, másrészt szóval úgy vannak megfogalmazva, minthogyha ez egy sziklaorom lenne. Tehát az én várakozásaim szerint ez az épület olyan módon fog belesimulni a tájba, hogy a tájnak a része lesz. Tehát a hegyből nő ki, mint egy sziklaorom. És ahogy közeledünk hozzá, nyilván tagoltabbá válik, megjelenik ez a három, a két szobaszány közte ezzel a központi épület résszel, és a színében is, anyagaiban is olyan kerámia burkolatot fog kapni, amely az itt lévő körzetnek, riolit tufának a sárgás színére emlékeztet. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez úgy fog kiemelkedni a tájból, hogy előttől beleolvad a tájba.
Január 31-én rendezik meg 29. alkalommal a Mátra téli teljesítménytúrát. A megmérettetése több mint 3000 embert várnak az ország minden tájáról. Az indulók 5 távból választhatnak, de a gyakorlott túrázók mellett azokra is gondoltak, akik egy könnyebb kihívásra vágynak. A terep változatos, nagy szintemelkedések, völgyes útvonalak és gerincutak jellemzik a túrát. Molnár Tamást, a Hanák Kolos Turista Egyesület elnökét hallják.
Ez Magyarországon egy 40-45 éve indult mozgalom, ami azt jelenti, hogy egy kötött, előre megadott útvonalon kell végigmenni, de szintidőn belül kell teljesíteni. Ehhez nem kell futni, de azért ez egy tempós túra, tehát nem egy könnyű kis kirándulásról van szó. Persze vannak, akik ezt futva is megcsinálják, sőt egy kicsit az Egyesületünk büszke is arra, hogy a magyarországi terepfutó élet az nálunk kezdődött, de aztán úgy kinőtte magát, hogy önálló túrákat szerveznek, önálló versenyeket szerveznek ők már, de az első évtizedben a mi rendezvényeink voltak az igazi terepei a futóknak is. Nos, tehát kötött útvonal és szintidő, kicsit átmenet a kirándulás és a sportos természetjárás között, ez egy sportos inkább. Gebbi már idén lesz 44. alkalommal megrendezve a Mátra Bérc teljesítménytúra, az a Mátra gerincén megy, míg a téli Mátra pedig jó nagy részben a Gyöngyösi Mátrában, itt a központi Mátrában, körpályákon 5 különböző hosszúságú pályán megy, tehát lehet majd választani. Van egy fiatalabb 5 éve elindított teljesítménytúránk is, mert annyi szép része van a Mátrának, és egy másik évszakban is szeretnénk ezt megmutatni, és ez pedig az őszi Mátra, ami a felső Mátrában különböző hosszúságú útvonalakon ott is az van megrendezve. A terepviszonyok változatossága. 29. alkalommal lesz most, de nem nagyon tudok olyat, hogy két egyforma terepviszony lett volna. Itt van, amikor csontra fagyott föld, csapadék nélkül, volt már egészen nagy hideg, volt friss porhó, volt csúszós sár, volt jeges pálya is, mindig más. Tehát akik ezt rendszeresen csinálják, és gyöngyösiek azok, akik 3 gyöngyösi, immár nem is mondhatom, hogy fiatal ember, az, aki az eddigi összeset szintidőn belül, méghozzá a leghosszabb távon szintidőn belül teljesítek, és pontgyöngyösiek, nagyon büszkék vagyunk rá. Tehát ez a változatos terepviszonyok és időjárási viszonyok azok, amelyek különlegessé teszik.
Hétvégén mérföldkőhöz érkezett a gyöngyösi jégpálya szezonja, köszöntötték a 10.000. látogatót. A pálya az elmúlt hetekben nem csak a kikapcsolódni vágyó családok, fiatalok és sportkedvelők számára jelentett vonzó programot, hanem több bajnokságnak és sporteseménynek is helyet adott. A szervezők szerint a nagy érdeklődés visszaigazolja a kezdeményezés sikerét, a gyöngyösi jégpálya január 30-áig várja a korcsolyázni vágyókat. Szabó Péter Zsoltot, a Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Decemberben nyitott a jégpálya, és a 10.000-et köszöntöttétek. Visszajelzéseket miért kap a Sportfólió Kft. Rekordidő alatt készült el ez a pálya? Most már azért eredményeket is tudtok mondani.
Rekordidő alatt elkészült, 6 napunk volt az építkezésre és a kialakításra, illetve 4-5 nap, max. 6 nap a jéghizolására, és utána december 6-án terv szerint megnyílt a jégpálya. A kezdeti látogatottság nagyon jó volt, nyilván már előre jeleztük a tervezésnél, hogy azért előző szezonban monopól helyzetben volt a gyöngyösi jégpálya környéken, nem volt közelbe sehol, semmelyik városban sem, idén pedig a Lőrincibe, Egerbe is építettek jégpályát, tehát lehetett számítani arra, hogy kevesebb lesz az érdeklődés. Ez így is van, ahogy terveztük, illetve jeleztük a döntéshozók felé. Egészen karácsonyig mentek föl a számok, emelkedtek, az ünnepek alatt megint nagyon szépek a számok, mert téli szünet volt, és ráírtak a gyerekek korcsolyázni, illetve kihasználni ezt a lehetőséget. És most értük el hétvégén szombaton a 10. látogatót, ami szerintem egy igen szép szám. Ha még ehhez azt is hozzáveszünk, hogy a 10 látogató mellett, vagy korcsolyázó mellett rengeteg ember érkezett a főtérre a korcsolyapályát nézni, gyerekeket elkísérni, illetve az adventi hangulatot kicsit élvezni, illetve a szolgáltatók által nyújtott tevékenységek, meg forradborozás, lángos, kürtős, kalács, minden egyebeket kipróbálni. Megint egy jó történet. Hát egészen január 30-áig fogjuk működtetni a pályát, ott pénteken egy esti jégdiszkóval fogjuk lezárni ezt a szezont, illetve a versenyzésről is kérdeztél, tegnapi napon a Rákóczi Ferenc Általános Iskola folytatott le egy versenyt, holnapi napon érkeznek még diákok az külső szomszéd településekről, hogy ismerkedjenek a jéggel, a téli sportokkal, a jégkorcsolyázással, és Revicki tanár úr, illetve a testnevelő tanár, illetve a sportbizottság, sporttanács szervezésében január 30-án pénteken délelőtt is lesz egy gyöngyösi általános iskoláknak, általános iskolák közötti sorverseny a jégpályán, úgyhogy erre is már megvan, ma érkezett meg a program, úgyhogy erre is készülünk.
Végül az időjárásról. Éjjel és holnap általában erősen felhős, borult lesz az ég, párás a levegő, szitálás, ónos szitálás előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban mínusz 15 és mínusz 10 fok között, napközben mínusz 3, mínusz 2 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. január 21-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsérdessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma: átadták az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Senior Akadémián végzettek tanúsítványát. A távfűtés és melegvízszolgáltatás Kozincbarcikán tegnap délelőtt a lakások legnagyobb részében újraindult. Nyíregyházán a szociális tűzifaosztási program keretében már több mint 100 rászoruló család jutott tüzelőhöz. Lakossági fórumot tart szombaton Torockai László, a Mi Hazánk miniszterelnök jelöltje Egerben. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
Kora esti hírmondó.
Több mint 100-an végeztek a 2025. szeptemberében indított Senior Akadémia kurzusain az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A tanúsítványok átadásakor elhangzott, tanulni sosem késő. A részletekről dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektort kérdezzük. A Senior Akadémia újabb képzése zárul le itt az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. Mi a jelentősége annak, hogy ilyen nagy az érdeklődés?
Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem küldetése az, hogy itt a régióban tudást sugározzon a fiatalok számára, akik egyetemi hallgatók, de a régió minden szereplőjének, beleértve itt a cégeket, a vállalkozásokat, de a város és a környék, a régió polgárait is. Ne egy elefántcsonttorony legyen egy egyetem, hanem azt a tudást, ami a birtokában van, ami az oktatók, a kutatók birtokában van, ezt megossza. A Jászberényi Senior Akadémistákkal együtt 128 hallgató veszi át az oklevelét, a jászberényiek ugyan nem itt veszik át, itt 112 ha akadémista veszi át, és vannak közöttük olyanok, akik hosszú évtizedek munkája tapasztalata után ültek ismét az iskolapadba, de vannak még fiatalabb résztvevők is, és ez azt jelenti, hogy ez a Senior Akadémia, ez egy élő, hiteles, itt találkozik az élettapasztalat, új ismeret, múlt és jövő, személyes történet és közösségi tanulás, és azt is mutatja ez a nagy szám, hogy igény van arra, hogy az emberek megújuljanak. Nagyon jó, hogy kíváncsiak, fejlődni szeretnének, és nagyon jó az, hogy igény van arra, hogy megújuljanak. Egyetemünk számára fontos, hogy ne csak a hagyományos hallgatói korosztályt szolgálja ki, hanem az idősebb, tanulni vágyó generációt is megszólítsuk és támogassuk, mert hiszünk abban, hogy az egyetem nem csak egy épület, tantermek együttese, hanem az egyetem az egy közösségi tér, ahol mindenki helyet kaphat, aki kérdez, aki érteni akarja a problémákat, aki tovább szeretne lépni. És ez a mai oklevél egy elismerés azoknak, akik elvégezték, de valójában egy tiszteletadás is a Senior Akadémistáknak, mert megmutatták, hogy ez a tanulni vágyás nem korfüggő, nem életkorhoz kötött, és a tanulás nem teher, hanem ajándék.
Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Senior Akadémiáján 4 kurzust indítottak. Bioetikai kérdések, klímaváltozás hatások válaszadás, a mesterséges intelligencia alkalmazása a gyakorlatban, valamint senior mozgásprogramok aktivitás időskorban. Képzések közül választhattak a hallgatók. Most Balázs Mária nyugdíjast kérdezzük, aki a senior mozgásprogramon vett részt.
A mozgásos gyakorlatokat vettük át, ami időseknek lett kitalálva. Játszottunk, önvédelmet tanultunk, tollaslabdáztunk, pingpongoztunk, és hát az erőnlétünket egy kicsit erősítettük. Egy kicsit visszajött a gyerekkorom is, és rájöttem, hogy mozogni érdemes mindig időskorba is.
Miért jelentkezett erre a gyakorlatias képzésre?
Hát kíváncsi voltam rá, hogy mit adhat ez nekem, és hogy egy kicsit edzem magamat.
Milyen gyakoriak voltak, és milyen jellegűek ezek a mozgásos alkalmak?
Minden héten volt egy oktatás, és ilyen csoportos formában végeztük. Ja, még táncoltunk is, ezt ki ne hagyjam, az is nagyon jó.
Hányan voltak ezen a képzésen?
Hát körülbelül olyan 18-20, ez változó volt, amikor nem tudott mindenki eljönni.
Kiknek ajánlaná, miért ajánlaná ezt a Senior Akadémiát?
Minden nyugdíjasnak, akinek otthon még van sok ideje, és szeretne fejlődni, nem lemaradni, és nem demens lenni.
És gondolom ezért ez így kapcsolatépítésnek is jó lehet.
Igen. Barátságokat is lehet kötni, és jó hangulatban teltek ezek a foglalkozások. Nagyon-nagyon élveztem.
Január 19-én leállt a teljes távfűtés Kazincbarcikán. Tegnap délelőtre sikerült a hiba helyét kiszakaszolni, így a városban a lakások legnagyobb részében újraindult a fűtés és melegvízszolgáltatás. A kialakult helyzettel kapcsolatban tartott rendkívüli sajtótájékoztatót dr. Alakszai Zoltán, a Borsodabolyh-Zemplén vármegye főispánja és Szitka Péter polgármester. A következő percekben dr. Alakszai Zoltánt hallják.
Ez ugye egy önkormányzati cég, a Barcika Szolg Kft. Üzemeltetésében áll, azonban most nem ez a lényeg, hanem az, hogy a kazincbarcikai emberek kivétel nélkül biztonságban legyenek. Ehhez pedig arra van szükség, hogy az állami szervek és az önkormányzat szakemberei közös erővel hárítsák el az előttünk álló akadályokat. Polgármester úrral és a szakemberekkel már a tegnap este folyamán, késő este is tartottunk egy egyeztetést, illetve reggel 8 órára összehívtam a Területi Védelmi Bizottságot ide a kazincbarcikai városházára, hiszen itt nagyon fontos, hogy valamennyi szerv egységesen, koordináltan és egymással maximálisan együttműködve hárítsa el az akadályokat. A feladat kettős, egyfelől értelemszerűen van egy műszaki feladat, el kell hárítani azt a problémát, ami a távfőrendszerben keletkezett, másfelől pedig azokat az embereket, akik ebben a nagy hidegben esetleg ez problémát okoz, értelemszerűen meg kell szólítsuk, és lehetőséget kell számukra biztosítani ezekben az órákban, hogy megfelelő és meleg körülmények között biztonságban lehessenek. A jó hír az, hogy a tegnaphoz képest a rendszer jelentős részben a mai napra már újra tudott indulni, így a Kazincbarcikán a távhővel érintett több mint 8700 felhasználó jelentős része, nagy része már a mai napon el lesz látva meleg vízzel, illetve távhővel. Azonban itt van körülbelül 500 felhasználói hely, ahol a helyreállítási munkák hosszabb időt vesznek igénybe. Ezért intézkedéseket kellett tennünk, aminek a középpontjában az áll, hogy az önkormányzat együttműködve a helyi családsegítővel, illetve a rendőrség állományával valamennyi lakost személyesen keresnek föl és összegyűjtik az igényeket. Összefoglalóan azt tudom mondani, hogy minden szakember a helyén, a katasztrófavédelemmel és a rendőrséggel folyamatos az együttműködés, az állami szervek pedig felajánlották a segítségüket az önkormányzat számára, hogy minél hamarabb végére jussunk ennek a problémának.
Bárhogy is alakul a tél hátra lévő része, Nyíregyházán nem fordulhat elő, hogy bárki tüzelőanyag nélkül maradjon, hangsúlyozza a város vezetése. A szociális tűzifaosztási program keretében már több mint 100 rászoruló család jutott fához és brikethez, és a kiosztás tovább folytatódik, hogy minden igénylő otthona meleg maradhasson. A rászoruló családok 5 mázsa fát és 1 zsák papírbrikettet vehetnek át a Nyír VV Kft. Tüzér utcai telephelyén. A részletekről Jászai Menyhért alpolgármestert hallják.
Több évtizede van ez a program Nyíregyházán. Bennünket ez nem ért váratlanul, hiszen novemberben fölkészültünk a krízis megbeszélésen arra, hogy milyen helyzetek lehetnek, és mindig szimuláljuk azt, hogy a legrosszabb helyzet, mert azért még emlékszünk rá, amikor kemény fagyok volt, még akár márciusban is, tehát bennünket ez nem lepett meg. Elegendő tűzifakészletet halmoztunk fel ahhoz, hogy minden rászoruló, aki igényli, megkaphassa a fát, és ne legyen olyan otthon Nyíregyházán, ami nem meleg. A nyíregyházi családsegítőnek kell jelezni azt, hogy valakinek van tűzifa igénye, a Körte utcai telephelyen, a Vécsei utcán, vagy éppen a Huszár telephelyen, a Május 1 téren, tehát a város több pontján elérhetőek. Maga a családsegítő hálózat lefedi az egész várost, a tanyagonnak is szolgáltak kiegészítve, az intézményekben is ott vagyunk, tehát van szociális szakember, akinek jelezni kell. A családsegítő befogadja a kérelmet, előminősíti, hogy valóban rászoruló, átadja az információt a Nyír VV Kft.-nek, aki pedig időpontra ütemezetten behívja a lakosokat. Elsősorban az a cél, hogy mindenki önmagának szállítsa el a tűzifát, azonban ha valaki idős, rászoruló, tároló vagy fogyatékos, neki házhoz szállítjuk. Körülbelül a kétharmadát házhoz szállítjuk egyébként, hozzáteszem, tehát itt nem csak egy ilyen eseti ügyről van szó, hanem rendszeresen házhoz is szállítjuk, hogyha szükséges. Eddig a mai napig 400-an kapták meg a tűzifát, és mintegy 100-an még várakoznak arra, hogy időpontot kapjanak, de ők is ütemezetten meg fogják kapni. Ehhez járul még hozzá a briket, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a gépezet olajozottan működik, és remélem, hogy így is marad, és nem lehet olyan eset az idei esztendőben, bármeddig tartson ez a tél, hogy valaki tűzifa nélkül marad Nyíregyházán.
Lakossági fórumra hívja az érdeklődőket a Mi Hazánk Mozgalom EGRI szervezete január 24-én szombaton 15 órától. Torockai László a párt miniszterelnök jelöltje országjáró körútjának, EGRI állomásának a Bartakovics Béla közösségi ház ad otthont. Dr. Pápai Ákos a Mi Hazánk Mozgalom Heves első választókerületi jelöltje kiemelte. Jelenleg 30 körüli a taglétszáma a Mozgalom EGRI szervezetének, akik aktívan végzik a közéleti munkájukat.
Szigorúan a buszmegálló mellett és annak forgalmát nem zavarva a járókelők részére egy harmadik út nevű újságot ajánlunk elfogadásra, és aki elfogadja, annak még adunk tájékoztatást arról, hogy szombaton Torockai László Egerbe látogat, méghozzá a Bartakovics közösségi ház dísztermébe 15 órától, illetve a párt sikereit bemutató kis szóróanyagunkat is adjuk át, aki még lelkesebb, az kap tollat, hűtőmágnest. Én a helyi viszonyokról tudok beszélni. Az, hogy körülbelül hogy állunk, mi volt az eddigi tapasztalat az eddigi választásokhoz képest, ezt fogom röviden bemutatni, mert a fő attrakcióhoz nem én leszek aznap. Elkészült a választási programunk, és ez bemutatásra került az előző hét szombatján, ez a Víradat 2.0 program, ami egy aktualizált verzió az előzőnek. Nagyon büszkék vagyunk az előzőre is, mert rengeteget szemezgetett belőle mind a kormánypárt, mind más ellenzéki pártok is, tehát hogy jó munkát végzünk, ha ellopják a programpontjainkat, büszkék vagyunk rá. Azon kívül arra is büszkék vagyunk, hogy ellenzékben mi megmutattuk, hogy ellenzékből is a programpontjainkból lehet megvalósítani, hiszen 4 olyan tevékenységet is folytattunk, aminek társadalmi haszna volt. Egyrészt a Fekete István Szabad Egyetemet működtettük, 200 gyermek számára a Pajtás gyermektáborban ingyenes táborozást tudtunk biztosítani, itt ilyen természetközeli táborra tessék gondolni, a nemzeti érték és közösségi összetartozás értékét a gyerekeknek bemutattuk. A Hungulf, ez a kevésbé ismert, a kis és közepes vállalkozók számára a öbölmenti országok piacára való jutást elősegítő rendezvényt tartottunk, és a több cég jutott így megrendeléshez öbölmenti országokból. A Hazai Vásár nevű rendezvénysorozat, ahol a helyi termékek, a helyi mezőgazdasági cikkek fogyasztásának fontosságát népszerűsítjük és lehetőségét is biztosítjuk, illetve a legnépszerűbb ilyen tevékenységünk a Bűnvadászok YouTube csatornának az üzemeltetése, ahol van több olyan videónk is, amit tehát 1 milliónál több nézettséget ért el, és amire legbüszkébb vagyok én személy szerint is, hogy a csapat eddigi egyéves működése folyamán 1 milliárd forintnál több értéket juttatott vissza bitorló kezéből a jogos tulajdonosainak a kezébe.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Immár hagyomány, hogy Finnország védőszentje Szent Henrik püspök vértanú emléknapján, január 19-én finn ökumenikus, evangélikus, katolikus és ortodox küldöttség érkezik a Vatikánba. A delegáció tagjai 14. Leó pápa hétfőn délelőtt fogadta. A Szentatya angol nyelvű beszédében szeretettel köszöntötte a finn evangélikus, ortodox és katolikus egyház képviselőit, akik elvitték a pápának Alexander Stubb finn köztársasági elnök üdvözletét is. A küldöttség római látogatása egybeesett a keresztények egységért folytatott imahéttel, melynek témája Szent Pál efezusiakhoz írt leveléből származik, egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok el hívást. Ennek a reménynek szilárd alapja az egy keresztség a bűnök bocsánatára, amely minden keresztény testvériség gyökere, ahogy azt a Nietzsche a konstantinápolyi hitvallásban valljuk. Napjainkban, amikor erős a kísértés, hogy kétségbeessünk, a remény keresztény hírnökeinként az a lényegi küldetésünk, hogy elvigyük az Úr világosságát világunk legsötétebb zugaiba, emelte ki a pápa a Magyar Kurír beszámolója szerint. Noha nemrég véget ért a szent év, ám a keresztény remény nem ismer véget vagy határokat, ezért Jézus Krisztus kegyelme által bátorítva és megerősítve, aki maga a remény megtestesítője, arra kaptunk hivatást és küldetést, hogy tanúságot tegyünk erről az üdvözítő igazságról építő szavakkal és szeretetteljes tettekkel. Leó pápa nagyra értékeli a remény számos jelét a finnországi keresztények körében. Örömmel hallotta, hogy Finnországot az ökumenizmus mintaországaként jellemezték. Tudomása van arról, hogy a helsinki püspökök egy háromoldali, ortodox evangélikus katolikus nyilatkozatban a remény, a méltóság és az együttérzés kultúrájának előmozdítására törekszenek, közösen támogatják az egészségügyben a palliatív és a terminális ellátás fejlesztését. A Szentatya figyelemre méltónak tartja azt is, hogy az Északi Katolikus Püspöki Konferencia tavaly szeptemberben elismerte a Finn Nemzeti Katolikus Evangélikus Párbeszéd Növekvő Közösség című dokumentumát, és azt értékes mérföldkőnek nevezte az ökumenikus úton. Az együttműködésnek ezek a példái, valamint Szent Henrik emléklapja közös megünneplésének ősi hagyománya tovább ösztönözhetik a Nemzetközi Evangélikus Katolikus Párbeszéd 6. szakaszát, amely a jövő hónapban kezdődik. Végül Leó pápa a gyümölcsöző római látogatást kívánt a küldöttség tagjainak, amihez Szent Péter és Pál apostolok, valamint Szent Henrik közbenjárását kérte, majd imáiról biztosította őket. A találkozó végén a Krisztusban való barátság jeleként kérte, hogy együtt mondják el az Úr imáját angolul, számolt be a Vatikáni Rádió. Az ökumenikus imahetet világszerte minden év januárjának 3. hetében tartják meg. A rendezvény sorozat célja, hogy a világ keresztény felekezetei együtt imádkozzanak a keresztények egységéért. Az idei imahét jelmondata tehát egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Miskolcon minden nap 18 órától tartanak a programok. Ma a Mindszenti Katolikus Templomban igeolvasás imádság Szalkaizé József minorita szerzetestől és igehirdetés Bodáné Falucskai Ilona református lelkipásztortól. Holnap a Belvárosi Református Templomban igeolvasás imádság Szólát Imre baptista lelkipásztor, igehirdetés Javicki Ferenc görög katolikus parókus. Január 23-án az Avasi Református Templomban igeolvasás imádság Mekis Ádám evangélikus nyugalmazott esperestől, igehirdetés Orosz Asztanász görög katolikus püspöktől. Majd január 24-én a búzatéri görög katolikus templomban igeolvasás imádság Hangóné Birta Melinda református lelkipásztor, igehirdetés Meleg Attila református lelkipásztor. Egerben pedig 17 órától ma a Szent II. János Pál missziós központban Tóth Imre református lelkipásztor lesz jelen. Holnap az evangélikus templomban Ternyek Csaba egri érsek, aztán január 23-án a minorita templomban Vizi János római katolikus pap, és január 24-én az egri bazilikában Aklan Béla Sándor evangélikus lelkész. Valamely alkalom a rádiunk adásában 20 óra 5 perctől hangzik el felvételről. Ezek konkrétan ma és holnap az egri események, január 23-án aztán a miskolci, majd 24-én az egri, ami meghallgatható lesz tehát este rádiunk műsorán. Egész napos csendes szentségimádás lesz Egerben a Ciszterci templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében január 22-én csütörtökön 9-től 18 óráig szeretettel várnak mindenkit. Január 25-én vasárnap délután 3 órától Egerben a Líceum kápolnájában dicsőítő ima alkalmat tart a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség. A program Szentmise dicsőítő szentségimádás közbenjárással, mindenkit szeretettel várnak. 8 hónapnyi megfeszített munkával megmentették a rovarfertőzés szenvedett főkönyvtár egyedülálló állományát Pannonhalmán. Kedden az utolsó megtisztított könyvek visszahelyezésével szimbolikusan újra használatba adta Hortobágyi Tét Ciril főapát és Kishegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár az apátság könyvtárát. A Pannonhalmi főapátság klasszicista terem könyvtárában rendezett megnyitón Hortobágyi Tét Ciril főapát köszöntötte a szakma nagyszámban megjelent képviselőit, az egyházmegyei levéltárak, gyűjtemények, könyvtárak munkatársait. A főapát Bánhegyi Miksa korábbi főapátsági könyvtárigazgató gondolatát idézte: annyira feltétele a könyv és az olvasás a bencés közösségnek, hogy ezek hiányában nem beszélhetünk bencés monostorról. Ezért nézett szembe a bencés közösség komoly aggodalommal, sikerül-e megmenteni a könyvtárat, amely UNESCO világörökségi helyszín és nemzeti hagyaték, ami szeretett könyvtárunk, ahogy fogalmazott. Hozzátette: most itt állunk a klasszicista falak között, sikerült a kenyérbogár mentesítés, minden egyéb fertőzést is feltérképeztünk és kezelés alá vettünk, mondta. Mélységi rálátás nyílt továbbá a 100 000 kötetes muzeális állomány átmozgatása révén a gyűjteményre, így korszerű módszerekkel folytatható a gyűjtemény őrzése, biztosította megelőzés. A főapát köszönetet mondott a miniszterelnökség, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, az Energiaügyi Minisztérium és a Bethlen Gábor alap támogatásáért. Ez a hely mindannyiunk öröksége, megőrzése is különös felelősségünk, fogalmazott. Hónapokig tartó súlyos betegség után Rigó Jenő jezsuita megtérteremtőjéhez, 62 éves volt, 1963-ban született Mosonmagyaróváron. Állami gondozásban nőtt fel, ateista nevelést kapott. Katonatiszt lett, épp úgy, mint Loyolai Szent Ignác. Felnőttként tért meg a rendszerváltás idején, és fokozatosan erősödött benne a szerzetes hivatás. Amikor 1995-ben belépett a jezsuita rendbe, még nem tudta, hogy pap vagy testvér szeretne lenni. A novíciátus követően végül elkezdte filozófiai tanulmányait. Magisztériuma idején 2 évig a novícius mester segítője volt. Ezután folytatta tanulmányait, teológiát tanult Londonban. Ott szentelték diakónussá 2005-ben, 1 évre rá pedig pappá a Pesti Jézus Szíve templomban. Ezután 3 évig a Miskolci Jezsuita Gimnázium kollégiumát vezette, majd a Szegedi Szent József templom és a Kaszap István kollégium igazgatója volt. 2013-tól a torontói Szent Erzsébet templom, majd 2017-től a Miskolci Istenige templom plébánosaként működött. Közben 2019-től a Miskolci Pongrác Szent István rendház vice-superiori feladatait is ellátta. 2023 óta a Magyar Rendtartomány ökonómusaként dolgozott. 1 évig még Miskolcról végezte ezt a munkát, majd Budapestről, ahol emellett a Fábel-Szentpéter rendház minisztere és a provincia idősrendtagokért felelős delegátusa is volt. Néhány héttel 62. születésnapja után hirtelen lett rosszul, életmentő műtéten esett át, de már nem tudott felépülni. Isten akaratát elfogadva, a Magyar Pálos Rend és a rokonok tudatják, hogy Borsos János József atya január 10-én életének 89. évében szentségekkel megerősítve csendesen az égi hazába költözött. Borsos János néven Polgáron született 1937. szeptember 21-én. Az esztergomi Ferences gimnáziumban érettségizett. 1956. szeptemberében vonult be az Egri Érsekség szemináriumába, ahol 38 társával együtt kezdték el az első évfolyamot. 1961. június 18-án az Egri Bazilikában szentelte pappá Grősz József kalocsai érsek. Első szentmiséjét 1961. június 25-én mutatta be szülőfalujában, Polgáron. Első kápláni helye Egyek lett, majd 1 év után Hevesre került káplánnak, ahol 3,5 évet töltött. Onnan 2,5 évre Demecserbe, majd 10 hónapra Miskolcra került. Ezután Újszentmargitán szolgált 18 évet. 1988-ban az egri érsek Gyöngyöspatára helyezte, onnan látta el Gyöngyös Tarjánt is. A második évtől egy pálos rendtársával volt ott, mivel időközben újra 1990-ben Márian Osztonára került. 2002. június 1-ével a pálos rend generálisa kinevezte József atyát a Magyar Rendtartomány tartományfőnökévé. Tartományfőnökként előbb 9 hónapra a budapesti Sziklakolostorba, majd 2003 májusában a tartomány központjába, Pécsre költözött. A tartományfőnöki szolgálat mellett Pécsett a Líceum templom vezetését is ellátta. A Pécsett töltött időszak alatt sikerült a Líceum templom Bátor Botond atya szolgálat alatt megkezdett belső felújítását teljesen befejeznie. Tartományfőnöki szolgálatának lejártát követően 2008. augusztusától újból Márian Osztránra került vissza, 2013. novemberétől újra a pécsi kolostorba került, ahol ismét bekapcsolódott a lelkipásztori munkába, 2015. szeptemberéig, amikor visszahelyezték ismét az általa olyannyira szeretett Márian Osztránra. Miskolcon a Mincenti plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást június 1-én lehet betölteni.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Drimba Miranda, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Tompos Péter technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when.
sportja.
Ezúttal is megnyílnak a budapesti Merkapt sportközpont kapui a sportágak és látogatók részére május 29-én és 30-án. Bíznak a jó tavaszi rajtban Kazincbarcikán a KBSC NB1-es labdarúgó csapatánál. Megtartotta hagyományos évértékelő összejövetelét a Sajóvölgye focisuli szakmai stábja. Az év női kajakosa címet érdemelte ki a napokban Csikós Zsóka, szolnoki kajakos. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Ezúttal is megnyílnak a budapesti Merkapt sportközpont kapui a sportágok és látogatók részére május 29-én és 30-án, ahol több mint 100 sportág és 25 kipróbálható hangszer várja majd az érdeklődőket. A rendezvény mára az egyik legnagyobb ingyenes sportfesztivállán nőtte ki magát hazánkban, ahol idén is a sportoké és a zenéjé lesz a főszerep. Bármelyik sportág kipróbálható, legyen az szárazföldi, vízi, ütős, labdás vagy akár művészi. A zenekedvelők pedig a hangszerek széles választékával találkozhatnak a klasszikusoktól a modern hangzásvilágig. Kazincbarcikán a Fizligában szereplő labdarúgó NB1-es csapatnál bíznak a jó tavaszi rajtban. Kártik Bálintot, az együttes csapatkapitányát hallják.
Talán ha azt a játékot játsszuk, amit a bajnokság eleje közepe fele, amikor azért voltak eredményeink is, akkor azt még tudjuk fejleszteni, akkor talán még eredményesebbek lehetünk. Amikor a Újpesten vagy az MTK-n is, amikor meccset tudtunk nyerni, mind a kétszer azért focizni próbáltunk, azt gondolom, hogy ez jól is áll ennek a csapatnak, talán ha ebben még tudunk még többet belerakni és még jobban fejlődni, akkor még eredményesebbek lehetünk. Érkeztek új játékosok, kellett erősítés, azért az utolsó helyen állunk, szóval változtatásra mindenképp szükség volt. Próbálnak beilleszkedni, mi örömmel fogadtuk őket, és remélem, hogy hozzá tudnak tenni a játékhoz. A cél az egyértelmű, hogy minél több pontot szerezzünk. Most azt nem mondom, hogy a bemaradás a cél. Nyilván azért dolgozunk, hogy ez sikerüljön. Minél több pontot szeretnénk szerezni, minél jobb eredményeket elérni, minél több játékos tudná megmutatni magát, az nagyon jó lenne, és bízok abban, hogy több győzelmünk lesz, mint ami össze volt. Pontokat kell szerezni, de azt gondolom, hogy nekünk ez egy lehetőség még mindig, megmutatni magunkat, a klubot, a csapatot, a várost, úgyhogy ez talán, hogy mindenki rakja bele a maximumot, és akkor jó lesz.
Most pedig a vezetőedzőt, Kuttor Attilát hallják.
Van mit fejleszteni, úgyhogy mindenre próbálunk odafigyelni. Ugye döntő lesz az, hogy a keretbe milyen változtatásokat fogunk tudni végrehajtani, úgyhogy nagyjából ezeken fog múlni, hogy lesz-e még esélyünk a bennmaradásra. Nem egyszerű, az tény, tehát nem, de svájc sportemberek vagyunk, úgyhogy abban gondolkodunk, hogy szeretnénk igen még kellemetlenkedni és fölzárkozni a mezőnyhöz. Mondom még egyszer, ezért teszünk meg mindent, akár az edzésen, vagy akár a klub ugye az átigazolási piacon. Minden mérkőzésre szeretnénk legjobb tudásunk szerint felkészülni és eredményesek lenni.
Megtartotta hagyományos évértékelő összejövetelét a Putnoki Sajóvölgye focisuli szakmai stábja. A következő percekben Kádár Zsolt operatív igazgatót hallják.
Meghallgatva a prezentációkat, az első szó nekem, ami eszembe jut, az a büszkeség. Ugyanis nagyszerű szakemberek dolgoznak itt a Sajóvölgyében, és minden edző munkáját, prezentációját élmény volt hallgatni. Minden egyes korosztályunkra büszkék lehetünk, a legkisebbektől a felnőttekig. Én azt gondolom, hogy egy igazán tartalmas szakmailag is, és minden más szempontból egy tartalmas időszakon mögöttünk, amit én megint merek egy kis sikertörténetként elkönyvelni.
Kádár Zsolt beszélt arról is, hogy először a klub történetében két felnőtt csapatot is indítottak.
Nyilván tanulnunk kellett az NB-s osztályt újoncként. Mi igyekeztünk minden játékosnak, aki a megyei bajnok csapattal bajnok lett, lehetőséget adni. Nyilván szereztünk tapasztalatokat, de én azt gondolom, hogy egy nagyszerű döntés volt. A feljutásnak is nagyon örültünk, meg az is, hogy mellette a Demeter Zoltán képviselővel meg tudtunk egyezni, és a bánhorváti csapatának a jogát átvettük, és bánhorváti Sajóvölgye néven a megyei osztályba is indítottunk csapatot. és a legtehetségesebb fiataljainkat már felnőtt bajnokságba föltoltuk, tehát nem az ifibe játszanak, hanem már a felnőttek között, készítve őket majd az NB-s bajnokságra. Én azt gondolom a legfontosabb ebből, hogy a nálunk nevelkedő játékosok most már láthatják maximálisan a kiutat, tehát egy egész ilyen karriertervet tudunk szinte eléjük tenni.
Elárulta azt is, milyen az edzői stáb a Putnoki Sajóvölgye foci sulinál.
Amikor így összeül ez a gárda, akkor mindig elérzékenyülök. Először is mindig eszem jut, hogy honnan indultunk, és hol tart most ez a klub. Milyen a szakmai munkánknak köszönhetően, kollégák munkájának köszönhetően micsoda eredményeket sikerült elérni, és sorolva, hogy tehetségközpont lettél, felnőtt csapatok és minden más létesítmények. Voltam Budapesten Schmidt Ádám államtitkár úrnál, aki nagyon szívélyesen fogadott ismét, tehát nyilván az MLS és a kormányzat támogatása nélkül ezeket a célokat mi nem tudnánk elérni, mert a működést az biztosítani kell, de hál' Istennek ezt mi a munkánkkal és az eredményeinkkel védjük meg idézőjelben minden évben, és valóban amikor így összejövünk, ez egy olyan közösség szerintem nem csak szakmailag, hanem emberileg is, ami nagyon ritka a magyar futballban, ezt bátran kimerem jelenteni, és szerintem ez a fő mozgató rugója annak, hogy ez az egyesület így tud működni.
Az év női kajakosa címet érdemelte ki a napokban Csikó Zsóka. A Szolnoki Kajakkenu Klub 24 éves sportolójának klasszis teljesítményét ismerték el a fővárosban, ahol a Magyar Kajakkenu Szövetség díjazta a tavalyi esztendő legjobb sportolóit. A szolnoki versenyző kiválóan szerepelt az Európa-bajnokságon. Most őt hallják.
Ugye a két világkupa előzte meg az EB-t, ott még elég betegen tudtam versenyezni, szóval az EB előtt igazából még azon volt a hangsúly, először ezt pihenjem ki, bár már ugye a második világkupára már kezdtem jól lenni, ez látszott azon, hogy mondjuk 501-esbe tudtam előrelépni, mondjuk még csak hatodik voltam, de nyilván a 9. helyhez képest ez is nagy előrelépés volt, és azt hiszem 3 hét volt az EB-ig, hogy igazából még azt a formát, ami amúgy megvolt, kicsit kiélezzük az EB-re. Az EB előtti héten kicsit stresszeltem azon, hogy ugye enyém az 501-es, és azért tudtam, hogy milyen nevek voltak előttem mondjuk a magyar kajakos lányok közül, akik ebben a számban indultak, és kicsit túl stresszeltem azt az egy hetet. Nagyon izgultam edzéseken, hogy nem tudtam úgy teljesíteni, de az EB hetén már abszolút magabiztos voltam. Nekem azért kellett az 1001-es mindig, az EB-n is kellett, a VB-n is, amúgy a világkupákon is nagyon jól jött az, hogy volt egy számom, ahol be tudtam úgymond evezni magam. Nyilván egy 1000 méter nagyon fáj, viszont hogyha nyersz, vagy így látod, hogy a mezőnyhöz képest jól teljesítesz, akkor ez tud adni egy nagyon nagy löketet arra, hogy mondjuk már csak a felét kell elvezni, úgyhogy nekem ez mindig nagyon nagy segítség volt. Azért évek óta azon vagyunk, hogy én a hosszabb távból építkezek lefelé. Ezt muszáj megtartani nekem, hogy mondjuk készüljünk 5000-re, készüljünk 1000-re, mert nekem kell az az alap, amiből tudok gyorsulni. És ugye 3 éve átjöttem a KSIS edzőkhöz, ugye Móroc István és Tóth Petrához, és velük azon dolgozunk, hogy minél gyorsabb legyen az eleje nekem, mert ugye abban volt nagyon nagy különbség a többiekhez képest. Ez még mindig megvan, viszont most már nem olyan nagy a differencia, hogy az utazóm az mondjuk erős mondjuk az 1000 miatt, meg az 5000 miatt, de most már nem olyan nagy távolságokból indulok, amit le kell dolgozni mondjuk a távközben. Ugye nekem az volt nehéz, hogy valahogy belőjem azt, hogy jól rajtolok, megvan az a jó utazóm, és abból meg tudok indulni a végén. Csak mivel, hogyha nagyon előttem az elejét, akkor nyilván nem bírtam ki a végét. Szóval ez így évek munkája, hogy így kialakuljon, hogy most ez sikerüljön. És az EB-n volt az első olyan pályám, amire azt tudtam mondani, hogy na végre sikerült megtalálnom azt az utazótempót, egy olyan rajtal, amiből még tudok indulni a végén.
Aztán ugyancsak kiemelkedően teljesített a világbajnokságon is.
A Schmidt Gábor mondta, hogy milyen szép ez a bronz, én meg így teljesen összeomlottam, hogy hát én azt hittem, hogy ez is térmes lettem, mert amikor beértem, ugye én nem néztem ki jobbra, és jobb oldalon jött az ausztrál lány, és ő bejött másodiknak. És visszanéztem a futamot, egyébként végigvezette az egészet, amit egyébként nyilván láttam már rózsaszín hajóba mentő is, szóval elég feltűnő a periférián, hogy ott nagyon elölhalad. Viszont azt hittem, hogy sikerült bedarálnom a végére, ez nem sikerült, de abszolút egy olimpiai számos érjemnek örülni kell szerintem.
A győri maraton VB-n azonban aranyérmet szerzett.
Ez 3,6 kilométer. Régebben ez úgy volt megcsinálva, hogy két futással volt három kör, most mind három körre beraktak egy futószakaszt, úgyhogy kicsit így felpesdítette a 3,6 kilométert, de ugye én szintén 5000-ből kiindulva próbáltam annak örülni, hogy nem 5-öt kell futni, csak 3-at, úgyhogy ez így egy jó verseny volt, meg tényleg a hazai közönség az nagyon sokat segített.
Elárulta azt is, milyen tervekkel vág neki az idei esztendőnek.
Lesz egy áprilisi válogató verseny, ahol el fogok indulni, már most tudom, 501-est és 1001-est, ez biztos, mert ugye 501-es olimpiai szám, és kell egy nem olimpiai számos számban indulni, nem hiszem, hogy a 200-ra fel tudok gyorsulni addig, de az 1000 az abszolút marad. És hát ha lesz párom, akkor indulok párost, ha pedig nem, akkor nem. Ez így a válogató, onnantól kezdve pedig jönnek a világkupák megint. Én azzal számolok, hogy mindkét világkupán elindulok, remélhetőleg, illetve én úgy tudom, hogy a harmadik világkupára a fiatalabb versenyzőket visznek ki, szóval ez még egy kérdéses, hogy a három közül melyik kettőn kell részt vennünk, illetve onnantól kezdve lezárul az EB-re a kvalifikáció, az EB-vel pedig lezárul a VB-re a kvalifikáció, úgyhogy elég hosszú szezon lesz. Remélem tudok indulni egyes számokat az EB-n és a VB-n is, és hogy valamilyen csapathajóba tudok kerülni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt minden
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!